Olyan szép ez számomra, amit itt olvastunk ebben a igében, hogy amikor hallgatják a tanítványok a példázatot, és Jézus elmondja, és van lehetőség arra, hogy megkérdezzék tőle, hogy mit is mondtál, mi is annak a jelentése, akkor ők meg is teszik. Hogy elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkoljáról szóló példázatot. És Jézus elkezdi szépen magyarázni. Életünkben remélem, hogy te is gyakorlod ezt. Mert lehet, hogy valamikor részt veszel egy Isten tiszteleten, és szépen elmegy a sokaság, szépen elmegy mindenki, és te bemész a házadba, és utána megkérdezed, hogy Uram, hallottam én ezt az ige hirdetést, de mégis mi a jelentése az életemre nézve? Mert meg lehet hallgatni egy példázatot is, amit Jézus elmondott, de mégis milyen jó, hogyha ott van benned az a kíváncsiság, meg ez a kérés, hogy Uram, magyarázd meg nekem. És remélem, hogy így ülünk most itt, vagy ha nem fogjuk nagyon megragadni az igét, akkor otthon megragadjuk az egyéni csendességünkben, de jó lenne itt megragadni, hogy Uram, éltesd meg velem, mit akarsz most ma este nekem mondani. Mert hallottam, ismerem, többször hallottam már talán ige hirdetőtől is, de mi akar ez lenni az én számomra? A tanítványok tehát megkérdezik, és megtudják, hogy minek mi a jelentése. És olvassuk azt, hogy az aratás a világ vége. Na ezért ragadta meg a szívemet ez a példázat, hogy a világ vége, valaminek a vége, méghozzá mindennek a vége, mondhatnánk így. Hát mi is a végére értünk valaminek. Na nem a világ végének, hanem ez évnek a végére értünk. És életünkben sokszor betapasztaljuk azt, hogy valaminek a végére érünk és érkezünk. A csecsemőkornak is van vége, az óvodáskornak is van vége, az általános iskolának is van vége, meg a középiskolának, meg a felsőoktatásnak is, azoknak az éveknek is egyszer véget ér, és mondják, hogy búcsúzik ugye a véndiák. Aztán az ifjúságnak is egyszer vége, és eljön a középkor, de a középkornak is egyszer vége lesz, és aztán a nyugdíjas éveknek is egyszer vége lesz, az időskornak is, és meg kell állni majd a mindenható Isten előtt. És egyszer ennek a világnak is vége lesz. De elmondja Jézus azt, hogy mielőtt megtörténne a világ vége, mi történik előtte? Nagyon tömören, nagyon lényegre törően mondja el Jézus az egész világnak a történetét. Hát mi most itt a év végén, valaminek a végén, mi is valahogy nagyon tömören szoktuk összefoglalni magunkban, hogy mi volt ebben az évben. Lehet, hogy megragadjuk a lényeget, lehet, hogy nem pont a lényeget ragadjuk meg, de Jézus mindenféleképpen a lényeget ragadta meg. Hát nézzük meg azt, hogy ebben az eseményben, amit itt Jézus elénk fest, a világ vége előtt mi történik, és vonatkoztassa a Szentlélek a te életedben, hogy az év vége előtt a te életedben mi történhetett ebben az évben. Egy vetésről olvasunk, itt a Máté evangéliumának a 13. részében sok példázat van felsorolva, és ebben a példázatban beszél Jézus egy vetésről. És megérthetik ezt a tanítványok, hiszen el is magyarázza nekik. És ez a sok példázat, amelyet itt olvashatunk, több úgy kezdődik, hogy hasonlatos a mennyek országa. Miért kell mindig ezt mondani Jézusnak? Hát azért, mert ez az, amit nem látunk. Milyen a mennyek országa? Látjuk, hogy milyen Magyarország. Látjuk, hogy milyen egy másik ország. De hogy milyen a mennyek országa, azt nem tudjuk. Ő viszont tudja, mert látta. és próbálja földi képeken keresztül elmagyarázni a tanítványoknak, meg nekünk is, hogy milyen az a láthatatlan ország. És én gyerekként úgy szerettem erről hallani. Szüleim nem voltak hívők. Mégis emlékszek arra, amikor egészen kicsi voltam, talán még óvodás, vagy már kisiskolás, amikor apukám, nem tudom honnan vette, de kezdett beszélni az életkönyvéről. És mondta, hogy van egy nagy könyv, majd azt kinyitják, meg lesznek benne nevek, és elkezdte ott nekem mondogatni, amit ő tudott. Olyan kíváncsi voltam, úgy hallgattam. És ezt megjegyeztem, ezt a beszélgetésünket. Mert vágyik az ember a mennyek országa felé. Vágyik minden ember szív, minden gyermek szív a mennyre. És Jézus be akarja mutatni számunkra is, milyen a mennyek országa. Hasonlatos a mennyek országa. Kérdi sokszor egy példázatot. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. Igen, megteremtetett ez a világunk, jó mag lett vetve. Isten, amit csinált, az mind jó, olvassuk. Nem volt benne rossz, nem volt benne halál, nem volt benne fájdalom, nem volt benne semmiféle rossz, teljesen tökéletesen vetett az Isten. Elvetette ezt a világot. Szépen, mindent jól teremtett. És hangsúlyozza itt az ige, hogy Isten jót vetett. És talán ebben az évben te is észrevetted, talán ha visszaemlékeztél, hogy Isten ebben az évben, életedben jót vetett. Talán egy igehirdetés alatt, talán egy imádkozás alatt, talán amikor elmentél kirándulni, talán amikor azt mondtad, hogy olyan örömteljes napon volt ebben az évben, minden jó és tökéletes ajándék az Istentől száll alá. Az ő vetése a te életedben. Minden jó. Ott a teremtéskor is, meg itt a földi létünkben is. Amikor te azt mondod, hogy olyan jó történt ebben az évben, ekkor és akkor, az az Isten vetése volt. Isten tökéletes, jó ajándéka a te életedben. Milyen jó ezekre így visszaemlékezni, hogy az Isten vetett ebben az évben, életedben. Hogy megáldotta jóval a te életedet. Milyen jó erre visszaemlékezni, hogy Isten nem csak akkor vetett a teremtéskor, hanem vet a te életedben is. Vetett jó igéket is. És ki is keltek. Lehet azért tudtál jót cselekedni, sőt, csak azért tudunk jót tenni. Mert ő jót vetett belénk. És az kikelt, gyümölcsöt hozott. Szárba szökött a mi életünkben. Aztán arról is olvasunk, hogy amíg az emberek aludtak, eljött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Jött ám ebben az évben valaki, meg jött akkor is valaki, a teremtés után. És vetett valami egészen mást. Ott a jó és gonosz tudásának fájánál a sátán vetett rosszat. Kezdte tönkretenni azt, amit az Isten megalkotott. Az ember megengedte. És bejött a fájdalom, bejött a bűn, bejött oly sok minden rossz ebben a világban. Mert nem csak az Isten vet, hanem az ördög is vet ebben az életünkben. És ezt tapasztaljuk ma is. Amikor arról beszélsz, hogy bizony ebben az évben voltak rossz napok, amikor arról teszel említést, hogy bizony ilyen bajok, meg olyan gondok voltak az életemben, ki vetette azt a te életedben? A gonosz. Hát nem Isten tervezte, nem Isten akarta ezt adni. Minden baj forrása, minden rossz vetés az ördögtől, a sátántól származik. És tudjuk azt, hogy minden napnak megvan a maga baja, megvan az ördögi vetése életedben és életemben. Aztán vetői mást is, nem csak rossz eseményeket életünkben, hanem vet indulatokat, vet szeretetlenséget, gyűlöletet, türelmetlenséget, sok-sok bűnt is. A te életedben szórja a magokat, veti a magokat. Tehát ő az, aki be akar rondítani a te életedben. Nekem mindig valahogy az a kép jön előm, amikor gyerekek kint vannak a tengerparton, örülnek azt a szép napsütésben, összefognak, építenek egy szép homokvárat. Mutatják is a szülőknek, hogy nézzétek meg, milyen szép, dicsérik is, ó, de gyönyörű, amit csináltatok. Aztán már ott a suhanc fiúk már ott gyülekeznek, hogy mikor nem figyelnek, megyünk, hogy szétrúgjuk. Hogy tudnánk azt lerombolni? Hogy tudnánk azt tönkretenni? És valahogy így van a sátán és a mi életünkben. Ja, vetett jó magot ad Isten? Még várok egy kicsit, majd jövök én. És próbálom mindezt elrontani. Ja, hogy jó mag hult az Isten igéje a te szívedben egy Isten tiszteleten? Vagy egy konferencián ebben az évben? Ugye jött a konkoljal a sátán utána. Hogy már kimegyünk az imaházba, és már vetni akarja a rossz gondolatokat. Sokszor nem értettem azt, hogy egy Isten tiszteletről hogy lehet indulatosan hazamenni? Hogy lehet egy Isten tiszteletről békétlenül hazamenni? Hogy lehet egy Isten tisztelet után olyan kemény szavakat mondani a másiknak? Hát úgy, hogy vetett valaki más is. Úgy, hogy a konkoly már szórta a sátán, mihelyt abba maradt az Isten tisztelet. Ámen lett mondva. Hányszor tapasztaltam meg ezt az életedben? Hogy vet a sátán is, vet az ördög is. És bizony az a jó, ami ott van az életedben, ő el akarja rontani. Azt az igét, amely belekerült a szívedbe, azt tönkre akarja tenni. Az ő konkolyával, az ő vetésével. De fölmerülhet az a kérdés, hogy miért tehette ezt az ellenség? Miért vetheti a konkolyt? Ebben a példázatban erre a kérdésre ez a válasz. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellenség. Hát ezért. Mert nem lett őrizve az a föld. Nem lett őrizve az a bevetett föld. Aludtak az emberek. Nem vigyáztak, nem őrizkedtek a rossztól. Mit csinált Ádám és Éva ott az Édenkertben? Mit mondott az Isten? Műveljétek és őrizzétek. Őrizték? Nem. Jött a sátán és belevetette a rosszat. Mert nem őrizte az ember. Mert elaludta az ember. És ezért tudja a szívedbe belevetni azt a sok rosszat is, az életedbe belehányni azt a sok rosszat, mert az ember nem éber. Alszik. És nem látjuk, és nem vesszük észre, amikor ő vetni akar. Ebben az évben lásd meg azt is, ami láthatatlan. Ami ember szem előtt láthatatlan, hogy a sátán is vet. A sátán is jön. Hogy a sátán sokszor olyan titokzatos módon dobálja a magjait, és próbálja elélni és tönkretenni a mi szívünket. Ne aludj! Hányszor aludtál el ebben az évben? Hányszor nem voltál éber, amikor jött az ellenség? Hányszor megtehette az, hogy járt, kelt a te szívednek a szántóföldjén, és dobálta az ő rossz magjait? Mert te aludtál. Nem éberen vigyáztál. Hányszor gondoljuk azt, hogy Isten tiszteleten figyelnünk kell, mert jön az ige magva, hullik. És hányszor van az, amikor ámen lesz mondva, és azt gondoljuk, hogy megtettük, amit meg kellett nekünk. Elolvastuk a Bibliát, itt voltunk az Isten tiszteleten, letudtuk, és akkor szépen bealszunk, és már jön is a konkoljal az ellenség. És veti a szívünkbe mindezeket, rossz gondolatokat, indulatokat, és utána csodálkozunk, hogy mi jön ki a mi szívünkből, mi jön ki a mi szánkból, milyen tetteink vannak, honnan van ez, miért gondoltam én ilyet? Mert amikor elveti a sátán, akkor nem egyből mutatkozik meg annak gyümölcse. Ha nézünk egy rossz filmet, nem egyből mutatkozik meg annak indulata, hanem majd a következő napokban csírázik ki szívünkben. És jön ki belőlünk talán az az indulat. Mert azt vetettük be, azt engedtük, hogy jöjjön be a szemünkön keresztül, jöjjön be a fülünkön keresztül, vagy éppen, amit ő vet, a sátán, a sudossásai, jöjjenek be, legyenek órá rajtunk. Mert nem vagyunk éberek, nem örködünk, nem vigyázunk. Óriási különbség van itt ebben a példázatban, hogyan vet az Isten, az emberfia, és hogyan vet az ördög. Nézzétek meg! Az emberfia vet, mindenki láthatja, ahogyan vet. Hogyan vet a sátán? Az ördög. Este, amikor mindenki elaludt, jön sunyiba, elszólja a magokat, és mit olvasunk utána? Amikor ezt megtette, el is ment. Titokzatos módon. Úgy, hogy még a szolgák észre se vették. Hogy van a földben ilyen? Hát nem jót vetettél, Istenem? És hány ember mondja ezt? Hát Isten teremtette ezt a világot, ő vetette. Miért ilyen, amilyen? Ő tehet róla. Ő csinálta. És valamikor még a hív ember a saját életében, és hát Isten ezt meg azt adta az én életemben. Ilyen sok rosszat, gonoszat. Hát nem ő volt, hanem az a rejtélyes, titokzatos, bujkáló, sunyiban jövő ördög, aki ahogyan már vet is, megy is elfele. Senki ne vegye észre, senki meg ne lássa. És tudjátok, még a hívőnél is ugyanezt csinálja. Sunyiban valakinek a háta mögül vet a sátán. Észre is veszi Jézus. Beszél Jézus a haláláról, beszél a szenvedéséről, beszél a feltámadásáról, oda megy Péter. Megrója Jézust. Veled ez nem történhetik meg. Egyből észrevette Jézus, hogy Péter mögött van valaki. Péter mögött az ördög van, és már dobálja a konkolyt. Na, az én szívemben nem megy be. Távozz tőlem, sátán. Ő éber volt. Ő észrevette. Itt nem a Péter szavai szólalnak meg, hanem mögötte van egy erő. Mi mennyire tudjuk így észrevenni, mennyire tudunk milyen éberek lenni, hogy amit a kolléga elmondott, vagy amit a másik elmondott, a mögött valami egészen más erő van. A mögé valaki beállt és vet, mint ahogyan az ördög beállt a kígyó mögé is, és vetett. Ugyan sokszor ugyanezt csinálja, hogy elvesse a rosszat a szívedbe, és kicsirázzon az. Meg tudjuk-e akadályozni? Milyen volt az az évünk? Észrevettük-e a sugyiban jövő sátánt, az ördögöt? Kiszúrtuk-e, hogy hoppá, ez egy támadás? Én ezt a szívembe be nem engedem. Én ennek ellenállok. Én ez ellen harcolok. Olyan módon tud, olyan rafináltan tud jönni, pletykát mondani, sok-sok minden más mondani, aztán azt veszed észre, kicsirázik szívedbe, hogy jött be a szívembe ez a gonoszság? Hát úgy, hogy elaludtál, nem voltál éber, nem vizsgáltad meg. Pedig az ige azt mondja, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Ilyen ez az ördög. Vet és elmegy. De ha éber vagy, megvizsgáltad ebben az évben, ha éber vagy, kiszúrtad, hogy itt támadás történt, ha éber vagy, Istenhez kiáltottál, és ő megóvott, ha éber voltál, nem estél bele abba a bűnbe, mert észrevetted, ki megy ellened. Ezért hálát adhatsz most, ezen a mai estén. Uram, köszönöm, hogy ebben a kísértésben felét fordultam, éberré tettél, láthattam, nem estem bele abban a nagy gödörbe. Milyen jó, hogy elkerültem, mert észrevettem ellenségemet, a sátánt, és ebben te voltál segítségemre. az ördög egy láthatatlan hatalom, aki mindent Istenre akar kenni, minden rosszat rá akar kenni, és sok ember ezt be is veszi. Ő meg szépen elmegy. De sok esetben, sok emberben az is fölmerül, hogy hát van egyáltalán ördög. Hát milyen mese ez? A modern világban élünk már, meséiben van ördög. Miről beszél itt Jézus? És pont ez az ő nagy taktikája, hogy ne is higgy benne. Vagyis pontosabban ne is gondold, hogy ő létezik. Mert akiről tudjuk ellenség, hogy nem létezik, és mégis van, úgy tudja a legnagyobb vereséget ránk mérni. Megkérdezték Amerikába a világi embereket, a nem hívő embereket, hogy szerintük van-e ördög, van-e sátán. 16% azt mondta, hogy van. A többi nem. Aztán elmentek a katolikusokhoz, voltak hívő keresztény emberek is bőven köztük, őket is megkérdezték. Van-e ördög, van-e sátán? Mit gondoltok, hány százalék mondta azt, hogy van? 17%. Egyel több. Hát elég nagy a sötétség. Hát lehet, hogy a baptistákat kellett volna megkérdezni, nem tudom. Vagy a reformátusokat. De vizsgáljuk meg a saját magunk egyházát, gyülekezetét is. Tényleg mindenki azt mondaná, hogy van? Mert ő titokzatos. Mert ő szeret háttérben lenni. Úgy csinálni, úgy végezni a munkáját. Rejtve lenni. Hát vedd észre. Vedd észre életedben. Isten tud éberséget adni. Őrizd a szívedet. Mert onnan indul ki az élet. Mindent féltve őrzött dolognál jobban óv szívedet. Mert onnan indul ki az élet. Mennyire tártuk oda mi szívünket Isten elé ebben az évben. Uram, azt a jó magot, azt szórt tele a szívemben. És mennyire óvtuk a mi szívünket, amikor jött a sátán, hogy ide aztán be nem szól semmit. Hányszor mégis bele tudott szórni, mert el tudtunk aludni. Jöhetünk ő hozzá, aki meg tudja újítani éberségünket, még nagyobb életet tud bennünk adni, sőt, könyöröghetünk, Uram, adj ébredést a gyülekezetünkben, szívünkben, hogy valahogy jövőre jobban ki tudjuk ezt szűrni. És a Te igénynek magjai, a Te jó dolgod, az kerüljenek a mi szívünkben, mert az hoznak életet a mi szívünkben és életünkben. Aztán arról is beszél ez a példázat, hogy amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konko is, a szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földbe, honnan van akkor benne a konkoly? És ő elmagyarázza, hogy aki a jó magot veti az emberfia, a szántóföld a világ, a jó maga mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Vagyis a jó mag, Isten gyermekei, Istentől származottak ebben a világban. A honkoly, a rossz mag, az meg a sátán gyermekei, azok, akik még nem tértek, meg nem születtek újjá. És együtt nevelkednek, együtt nőnek. A honkoly is, meg a jó mag is, a búza is. Így van a mi életünkben is. Együtt növünk, együtt öregszünk a konkoly emberekkel. És nem úgy van az, mint szeretnénk néha mi is, mint a szolgák, hogy Uram, a konkolyt úgy mellőlem, vedd ki. Mert azzal mennek, azzal a kéréssel, hogy Uram, akarod azt, hogy kivegyük a konkolyt? Hogy megtisztítsuk a földet? És azt mondja erre az Isten, azt mondja erre a gazda, hogy nem. Nem, hagyd nőjön együtt. És ebben a világban ezt érzékeljük, hogy a buszon utazik a búza is, meg a konko is. Utazik a hívő is, meg a hitetlen is. Dolgozik egy munkahelyen a hívő is, meg a hitetlen is. össze vagyunk keverve velük. És tudjuk azt is, hogy azért imádkozik Jézus a főpap imájában, hogy nem kivenni akarom őket onnan, hanem megtartani. Ebben az évben, hogy itt ültök, az Isten megtartó szeretete miatt ülhettek itt. Megtartott a konkoly között az Isten. Megtartott a sok rossz között is az Isten. És ezt élhetjük át. Mert tudjátok, hat ránk a világ. Hat ránk a konkoly, hat ránk a rossz. De nekünk meg hatással kell lenni a rosszra. Fontos, hogy ez így legyen. Jeremiásnak mondja azt az Isten, hogy nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Ebben az évben hogy ment ez? Mennyire hatott a konkoly környezet mi ránk? Mert ebben tartott meg az Isten. Tudtunk hatással lenni? Tudtunk fényt mutatni? Tudtunk szeretetet adni? Tudtunk türelmet adni? Békességet adni? Tudtunk világolni, Jézusra mutatni? Ott a konkolyos környezetedben? Vagy azt vetted inkább észre, hogy kezd el úgy beszélni, mint ők? Kezd el úgy cselekedni, mint ők? Isten megtartani akar téged. És azt akarja, hogy tarts ki, hogy ők téljenek te hozzád. Ők forduljanak az Istenhez. Ne te térj el őtől. Isten ebben az évben megtartott, és szeretné, hogy a következő évben te gyakorolj hatást még jobban életeddel a konkolyokra, a hitetlen emberekre. És hogyha volt ilyen, akkor hálát adhatsz azon a mai napon, hogy Uram, köszönöm, hogy világolhattam. De lehet, hogy eszedbe jutnak bizony olyan történetek is, hogy itt elbuktam közöttük, a konkolyok között. Még rá is mutatta a bűneimre, vétkeimre. Ilyenkor meg jó elismerni, mint Jónás is elismeri. Hát azért vagyok ezen a hajón, mert szökök el fel az Isten elől. Mit tettél te? Mondja, mit tett? Szörnyűködnek is, de legalább megbánja. Isten felé fordul. Őszintén elmondja. És később majd Isten felé is fordul. Légy rájuk tehát hatással. Aztán nézd meg azt is ebben a történetben, hogy Isten, a gazda, az emberfia nem akart az, hogy a szolgák menjenek, és húzzák ki a konkolyt a búza közül. Miért nem? Mi a válasza? Miért nem akarta ezt? Mert hogy a búzát ki ne húzzátok. A búza meg ne sérüljön. Mert féltem őt. Észrevetted, hogy ebben az évben annyira szeret az Isten téged, hogy féltett? Hogy féltett abban a környezetben, hogy el ne bukjál? Hogy annyira féltő szeretettel fordult feléd, amikor jöttek a konkolyok, jöttek a hatások, a kísértések, a bajok a te életedben, hogy ott féltett, nem gyomlálta ki azt a bajt, meg nem tüntett el azt a főnököt, és azt szeretnénk. Bárcsak Uram, eltűnne az a rossz az életemből, az a főnök, az illető, az a másik, akit olyan nehéz elviselnem. Bárcsak megváltozna a környezetem, mondjuk, mint a szolgák is mondják, hogy kihúzigáljuk. És azt mondja a gazda, hogy nem. De közben, hogy azt mondja, hogy nem, félt téged. Félt az Isten. Közben, hogy meg akar tartani, mégis félt. Az is úgy elém jött az, hogy valakinek lehet, hogy nem hívő társa van. Mégsem beszél az Isten. Mert fél, hogy mi lesz az ő gyermekével. Hát csak szereti. Lehet összeomlik benne. Nem húzom ki mellőle. Még hagyom. Hát, ha az is megtér. Sokszor mi szeretnénk elmenekülni a gondok és bajok közül, a konkolyok közül, hogy már majd esetleg jobb lesz. És az Isten azt mondja, hogy nem. Én ott tartalak meg, ahol vagy. De féltelek. De szeretlek. Zakariás könyvében olvasok ilyen féltő Istenről, az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem, hirdesd, hogy így szól a seregek ura, féltem Jeruzsálemet, és a Siont nagyon féltem. Jön a gond, jön a baj, és az Isten félti a szent várost, félti azt a népet, akik ott élnek. Fidelikának van egy éneke, amelyben annyira ez érződik ki, ez a isteni féltés. Tehát Isten mondaná neked, meg nekem, az éneknek ilyen a szövege. Tudtam, hogy fájni fog, de mégis szólnom kellett. Láttam, hogy rossz irányba mész. Tudtam, hogy fájni fog, de mégis szólnom kellett. Reméltem, győz a józanész. Nem bántanálak, de mindent megteszek, hogy újra rátaláljak. Úgy féltelek. Könnycsepp talán, vagy csak eső mossa az arcom. Neked úgy mondanám, fordulj vissza az úton. Új lágy eső, moss el minden könnyet, hiszen lesz még idő, mikor a sebek mind eltűnnek. Az Isten sír, és szól, tudja, hogy fájni fog, tudja, hogy rossz irányba mész, és szól az Isten, hogy visszatalálj hozzá, hogy visszatérj hozzá. Hányszor volt ebben az évben ilyen? Mentünk a saját fejünk után, azt gondoltuk, hogy jó, és az Isten közben sírt, mert úgy féltett. Egy-egy keményebb ige, mint ahogyan szoktuk ezt mondani, úgy megszólalt. Talán a szószékről, talán a csendességedben, talán egy testvér részéről. És egyáltalán nem tetszett. Fájt az az ige, amikor megszólalt. Tudod ilyenkor, hogy a könnyező Isten szólít meg? A féltőn szerető Isten? Aki félt, mert rossz irányba mész? Itt a gazda azt mondja, hogy ne húzd ki a konkolyt. Félti a búzát. Hagyd nőjenek együtt. És hát nekünk még nőnünk kell. Még nincs itt a végünk. Ennek az évnek itt a vége, de mi még nem érkeztünk el életünk végéhez. Tehát az is üzenet számunkra, hogy még nem nőttük ki magunkat. Hát így ránk néztek, lehet, hogy mondjátok, hogy én már kinőttem magamat már testiekben. De lélekben mi még nem nőttük ki magunkat. Nekünk még nőni kell. Nőni a szeretetben, nőni az Isten ismeretében, fejlődni sok-sok mindenben. És ez is mutatja, hogy elérkeztünk egy határponthoz az év végéig, de nekünk még növekednünk kell. Isten még dolgozik benned. És milyen jó, hogy dolgozik. Mert nem úgy állunk meg itt az év végén, hogy na, itt akkor nekünk annyi. Már megint hogy éltük ezt az évet le? Már megint mit csináltunk? Mennyi bűnt elkövettünk? Olyan kegyelmes az Isten, hogy van újrakezdés. Olyan kegyelmes az Isten, hogy azt mondja, hogy gyermekem, ne légy türelmetlen magad felől, mert növekedned kell még. De én munkálkodom benned. Elkezdtem benned a jó munkát. Mit olvasunk? El is végzi az Isten Krisztus Jézus napjáig. Hát még van idő. Még nőhetsz. És fejlődhetsz. És ez a vágyunk, úgy gondolom, itt az óév végén, hogy Uram, bárcsak jobb lennék jövőre, mint ebben az évben. Bárcsak nőnék ebben, meg abban, mint ahogyan ebben az évben, talán nem nagyon növekedtem azon a területen. És fölfakadhat ez az imádság a te szívedből, mert akarja a növekedést a te életedben az Isten. Kimegy minden nap és nézi, hogy fejlődöl. A szántóföldi szemléli a gazda. Hát téged is szemlél a szántóföldön. Mennyire növekedtél? Mi a helyzet veled? És azt olvassuk, hogy egyszer aztán eljön az aratás, elküldi angyalait, és learatják a konkolyt is, a búzát is, a konkolyt megégetik, lesz ott jajgatás, sírás, de az igazak fényleni fognak az ő országába. Olvasok itt a példázatban. Vagyis amikor itt az év végén vagyunk, akkor gondoljunk a világ végére is. Amikor itt az év végén gondolkodunk saját életünkben, akkor gondoljunk a jövőnkre is. Hogy egyszer eljutunk oda a végponthoz, és az Úr gyermekei fényleni fognak az ő országában. Hát erre vágyunk. Ezért nem vagyunk megijedve, hogyha a külső emberünk romlik is évről évre, megöregszik, még a fiatalnak is. Nem kell kétségbe esnünk, mert van nekünk épületünk az Istennél. Sokkal ragyogóbb szállásunk, sokkal csodálatosabb testbe leszünk majd, amikor föltámadunk, és ott lehetünk az ő országában. Hát akkor én úgy akarom élni a következő évet is. És úgy akarok most innen átlépni az egyik esztendőből a másik, hogy én ezt tudom. Ezért reményteljesen gondolok az Istenre, a jövőmre, mert számba veszem az én életemet. És tőle kérem, hogy adj Uram növekedést. Adj Uram erőt a konkolyok között. Adj Uram, hogy éber legyek, mert szeretnék odafigyelni a szívemre, mert onnan indul ki az élet. Ne vessem bele minden rosszat ez a sátán. Vegyem észre őt. Add Uram, hogy tudjak világítani, tudjak hatással lenni a konkoly emberekre, hogy megtérjenek, hívőké váljanak. És imádkozásban jössz az Isten elé itt év végén, mert tudod, hogy fényleni fogsz majd az ő országába. De már itt is fényleni akarsz. Már pedig csak ő tud megszabadítani, megtisztítani minden bűnöttől. Ő tudja tisztává tenni életedet, hogy itt a földi sötét világban tudjál ragyogni. Tudjál Istenre mutatni. Tudjál igazi búza lenni, amely életet ad, amely kenyeret ad a másik embernek is. Isten segítsen erre bennünket. Amen.